kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, jó készülődést, jó vásárlást, aki még az ajándékok után kutat, és mindenképpen egy gyönyörű, békés, boldog, áldott karácsonyt majd valamennyiüknek. A mai műsorban elsőkorban megnézzük azt, hogy vajon melyek a legszebb karácsonyi vásárok a világban, és érdekes az is, hogy ha esetleg Lapföldre ellátogatunk, és megnézzük, hogy Mikulásfalván vajon mi történik ilyenkor, mert hogy nem csak december 5-én, 6-án jönnek ide különjáratú repülőgépek a világból, hanem december 31-éig folyamatosan, tehát még a karácsonyi utáni pár napban is azért bőven vannak Finnországban, Rovaniemiben látogatók. A műsor második felében elmesélem majd Önöknek a lapföldi élményeimet, milyen volt az itteni december, hiszen ha Mikulás sokszor, sok kultúrkörben december 25-én vagy 26-án hozza az ajándékokat, hát van, ahol 6-án hozza Befanna a jóboszorkány, van, ahol 1-én hozza az ajándékokat a fagyapó, a nagy ajándékozónak a személye elég változatos a világban. Dél-Afrikában például egy ideig Fekete Péter hozta, hát most már ezt sokan úgy érzik, hogy hát nem jó, mert hát Fekete Péter, hát ennek van valami negatív kicsengése. Hát én soha nem gondoltam, amikor itt jártam korábban, hogy ennek negatív kicsengése lenne, de hát ki tudja. Nálunk a karácsonykor ugye Sopron környékén születtem, úgy tartották, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, és december 5-én este pedig 6-ára virradóra hozza a Mikulás, hogy hozta a Mikulást, de hát nagyon sok más ajándékosztó is van a világban, és hát az ünnep tényleg az ajándékozással, a karácsonyi zenével, az üdvözletek küldésével szinte mindenhol jelen van a világban, még ott is, ahol nem a keresztény kultúrkör a jellemző. Nyilván azért lehet találni olyan pontot, ahol nem ünneplik a karácsonyt, de ahol nem hallottak róla, hát szerintem olyat bajosan, beleértve az Amazonas dzsungelét is, vagy az afrikai területeket. A német karácsonyi vásárok viszont legendásak, és ezek talán a legfelkapottabbak, legrégebbiek és a legszebbek közé tartozók. Egyébként magyar karácsonyi vásár nyert többször is a European Best Destination szavazásán, a Bazilika előtti karácsonyi vásár az, amit meseszépnek tartanak, és a Vörösmarty tér is rendkívül híres, úgyhogy ilyen téren valóban a magyar vásárok most már remek szintet képviselnek, de Bécs az, amit a legtöbb honfitársunk talán a külföldi országok közül felfedez, és a bécsi karácsonyi vásár az, ami hosszú ideig rendkívül sok turistát vonzottak Magyarországról, meg hát vendéget, nem csak turistát, mert először bevásárolgattunk, aztán később rájöttünk arra, hogy hát olyan nagy csodákat nem lehet itt kapni, azt is drágán. Aztán utána elmentünk, hogy a hangulatot érezzük, a sült gesztenyét, megegyük a forralbort, vagy a teát megígyük, és nagyjából utána már erről szólt meg a fotókról, fényképekről, és előtte mondjuk a bevásárlóközpontok valamelyikében megvettük azt, amit szerettünk volna vinni. És érdekes az is, hogy Pozsony még talán a második helyen lehet, meg Grácz mondjuk a harmadik helyen a magyar turistákat, hogyha nézzük a magyar turisták számát. Pozsonyban a főtéren van egy picike karácsonyi vásár, ott igazából olyan nagyon sok komoly alternatív vásár nincs. Hát Bécsben ugye eleve több vásár van, amit érdemes megnézni. A Rathausa, Tanácsháza vagy Városháza előtti tér az, amit a legtöbb magyar turista meglátogat, de mellette van a Hofburg környékén is egy régebbi vásár. Tehát igazából a bécsi karácsonyi vásár, hát az olyan, mint a budapesti karácsonyi vásár, hogy nálunk is van a Bazilikánál, meg a Vörösmarty téren nagyon híres, de aztán van a kerületekben is kevésbé híres, de szintén szép vásárból bőven. Tehát itt is két nagyon régi van Bécsben, és hát mellette számos kisebb is bőven. A Rathaus Platz az, ahol ugye a klasszikus karácsonyi vásárok zajlanak, a körhinta persze itt áll, meg a jégpálya, tehát ezek mindig megvannak, és lehet szelfit is készíteni magunkról, úgyhogy angyalkának képzelhetjük magunkat, és a jégpálya is persze várja a látogatókat. Hozzáteszem, régen én nagyon szerettem a bécsi karácsonyi vásárt, most azért már nem újult meg annyira szerintem, mint annyira változott a világ, de azzal együtt azért mindenképpen érdemes ide ellátogatni, mert még mindig a nagyon szép vásárok közé tartozik. Olmütz vásárláról már meséltem, ugye Olomouc vásárláról egy héttel ezelőtt. Brünnben, Olmützben is gyönyörű vásárokat tartanak, kevésbé népszerű, pedig viszonylag hamar el lehet ide jutni. Nürnberg, Németország, talán a legrégebbi vásár a világon, vagy legalábbis az egyik a legrégebbieknek, és gyönyörű fényárba öltözik itt minden szinte Nürnbergben, és természetesen a szokásos német specialitások, a kolbásztól kezdve egészen a perecen át itt kaphatóak, és nagyon finom a sült gesztenye is. Horvátországban, Zágrábban voltam egyszer karácsonyi időszakban, és az is nagyon-nagyon szép, de egyébként a horvátországi vásárok is legendásak. Opatija például Európa legszebb ünnepi rendezvényei közé tartozik a karácsonyi vásárával, az opatijai vásár, és tényleg itt óriási diótörők őrködnek, piros egyenruhájuk van, itt szintén jégpálya is van, aztán a tenger sincsen túl messze, úgyhogy nagyon-nagyon szép. Kedves ismerősöm Zakopanéban volt, és rengeteg magyar látogat el ebben az időszakban. Mondta, hogy hát amikor leesett a hó, akkor gyönyörű volt, aztán utána elolvadt a hó, aztán megint leesett, tehát egy kicsit vegyes volt a kép. Amikor hó volt, akkor nagyon szép volt minden, amikor elolvadt a hó, akkor már kevésbé. De egyébként ők elmentek Krakkóba is, és Krakkó valóban a főtere legendás, és gyönyörű kézműves termékeket találunk, édességeket, itt is a sült kolbász illata terjed, rengeteg magyar is látogat el ide. A gráci vásár még olyan, hogy anyukámékkal mindig meglátogattuk, és nagyon jól éreztük magunkat, gyönyörű, és általánosságban a körhinta, meg mindenféle más csoda, az nagyon-nagyon szép, és jól néz ki. A kölni vásár nagyon tetszett még nekem, kis piros Mikulás sapkába öltözött afronémet srácok énekeltek karácsonyi dalokat, és érdekes, hogy hát én ugye a német ABC-t tanultam meg talán előbb, mint a magyar ABC-t ugye Sopron környékén, és ők meg előadták azokat a dalokat, amiket szintén én gyerekkoromban tanultam németül, és olyan érdekes akcentusuk volt, hogy így nagyon kedvesnek tűnt az egész, úgyhogy fura volt számomra, és a nürnbergi, a frankfurti, a müncheni, a salzburgi, a brüsszeli vásár még az, amelyek általában a különböző toplistákon az élmezőnyben vannak. A prágai, azért arról se feledkezzünk meg, hiszen Prága eleve, ugye a főtér környéke, az orrója, a híres óra környéke, az ottani vásárok azért híresek és ismertek, és hát a budapesti vásárok is mindig nagyon jó helyezést érnek el a különböző toplistákon. Első helyet is többször ugye elhoztak már, tehát ebből a szempontból nincs miért szégyenkeznünk. Nekem még a müncheni vásár a Marienplatzon, a Mária téren tetszett nagyon, és itt az is érdekes volt, hogy rendszeresen zenei előadásokkal szórakoztatták az ide látogatókat. Eleve a karácsonyi dalok világa, az hát amellett, hogy a nagy amerikai slágereket, meg a Disney slágereket szeretjük, hát amellett ugye a Stillenacht és az egyéb német eredetű csodák, és nem csak a vásárok, vagy éppenséggel a karácsonyi faállítás szokása, hanem a daloknak a dallamvilága is azért a német nyelvterületről eredeztethető sok esetben. Gyönyörűek a fénydíszek. Tehát én kettő dolgot láttam, ami változott a karácsonyi vásárokban, igazából hármat talán. Az egyik az az, hogy még látványosabbak és szebbek a fények, tehát most, hogy már olcsóbban és jobb, ötletesebb fényeket lehet megtalálni a világpiacon. Hát lenne tippem, hogy hol gyártják ezeket. Most valóban mindent beöltöztetnek már, tehát óriás ajándékmasnik, hatalmas betlehemi jászolok kivilágítva, feliratok sokasága kápráztatja az ide látogatót, és tényleg ilyen fényárban úszik minden. A másik az, hogy sokkal több helyen csinálnak jégpályát, mint korábban. Ennek az is az oka, hogy most már olyan technológiai megoldások vannak, hogy nem annyira nehéz jégpályát csinálni, mint korábban. És a harmadik változás az az talán, hogy sok helyen ügyelnek arra, hogy lehessen autentikus termékeket kapni, vagy éppen csak azt, tehát helyi készítésű pulóvereket, bögréket, mindenféle dísztárgyakat, ne az legyen csak, hogy aranyárban adják az egyébként filléres valamiket. Tehát persze vannak olyanok is sok helyen, meg hát igen is van arra, hogy ilyet vehessünk. A karácsonyi vásárok egy része ezen a hétvégén zár be. Vannak olyanok, amelyek nyitva vannak 24-én esti délutánig, olyan 2-3 óráig, de olyanok is, amelyek egészen 31-ig várják a látogatókat. Tehát ez nem egységes egyébként. Nagyon sok helyen a főtéren fából bódékat készítenek, és az sem mindegy, hogy ezek hogy néznek ki. Itt is van azért fejlődés, egyre dizájnosabbak, egyre érdekesebbek, és sok helyen ezeket is egységesítik, hogy még szebb legyen a látvány. A kölni vásárról még annyit mindenképpen elmesélnék, hogy a legnagyobb, ugye itt is több vásár van, de a legnagyobb a katedrális mellett található, és több száz fény nyaláb lóg a fejünk felett, és ilyen csillagok meg angyalok röpködnek felettünk, tehát tényleg rendkívül látványos az egész. Még mitikus történeteket is fényben megmutatnak, és vannak tengeri kunyhók, kalózok, meg sok minden más. Tehát itt is azért szórakoztató önmagában a vásár meglátogatása is, nem feltétlenül kell vennünk valamit. Berlinben is voltam több alkalommal karácsonyi vásáron, és az egyik alkalommal meglepődve tapasztaltam, hogy egészen egzotikus lángosokat lehet kapni. Tehát örültem annak, hogy van lángos, ugye eredeti Erdehungar is lángos, csak az volt a furcsa, hogy lehetett például lekváros lángost kérni. Tehát a németek eleve édességgel is, vagy édesebb dolgokkal is eszik a lángost, és hát ez nekem egy kicsit fura volt, hát állítólag most már nálunk is lehet mindenfélét kapni, cukros lángost, meg egyebeket, de én megmaradtam ugye sajtos tejfölösnél, és nagyjából eddig terjedt így az ízlésvilágom, de tudom jól, hogy van hát libamájas lángos is van már nálunk, de mindenképpen így a sós felé mentünk el, és hát ott tettem életemben, vagy hát ott láttam helyesebben, hogy eszik, mert aztán végül is én nem erre vágytam, lekváros lángost a berlini karácsonyi vásárban. Itt is több karácsonyi vásár volt, díszbe öltöztették Berlint. Engem egy kicsit nehéz volt, hogy végighajtottak minket egész Berlinen, és gyalog mentünk mindenhova. Hát ez egy kicsit erős volt, de érdekes egyébként, hogy Berlinben állítólag 84 karácsonyi vásár van, és van olyan, amit a kutyásoknak is találtak ki, és akkor olyasmiket lehet kapni, amiket a kutyások szeretnének vásárolgatni. A Weihnachtszauber talán a legszebb, és hát itt is tipikusan kézműves termékeket lehet vásárolgatni. De van egy tér, a Potsdam tér, ahol pedig ingyenesre lehet korcsolyázni a gyerekeknek, illetőleg a téli sportokat is így bemutatják, tehát ez is meglehetősen érdekes. Kedves barátomnak Marbellán van házuk, ott van egy olyan kis szakasz a Marbellának, hogy már Magyar utcának is hívhatnám, mert annyi magyarnak van ott villája, és ilyenkor mindig egészen február közepéig ott él, ott lakik, megteheti, mert ugye, szüleitől örökölten meglehetősen jómódúak, és hát Marbellát azért is szeret, mert ott azért vannak magyar barátai, de ugyanakkor mégis meleg van, jó idő, és könnyű viszonylag hazajutni. De ott is van karácsonyi vásár. Tehát a karácsony nem csak hidegben van, hanem jó időben is van, még ha nincs is azért 1000 fok, de itt is gyönyörű díszítések jellemzik azokat a helyeket, ahol a karácsonyi termékeket megvásárolhatjuk. Nekem azért a karácsony meg a hideg az így összetartozik a gyerekkorom óta, tehát mondjuk így Lapföldön picit jobban éreztem magam, mint amikor egyszer Madeirára kimentünk karácsony előtt, sőt az Azori-szigetekre szintén egy tanulmányútra eljutottam, ott is decemberben voltam, és karácsonyi vásár volt, de egyébként nem tudom, 15-16 fok volt a hőmérséklet, tehát azért pulóver kellett, és voltam karácsonyi vásárban a Kanári-szigeteken is, ott pedig a tengerben megfürödtünk egyszer, de hát nem volt akkora élmény. Fűtötték a szállodának a medencét, úgyhogy ott jobb volt fürödni, mert egyébként amikor fölment a hőmérséklet, akkor nagyjából volt olyan 22-23 fok, de úgy általában itt is ilyen 18-20 fok körüli este, meg 16, tehát nem volt a rekkenő hőség, de azért rövidújúban lehetett sétálgatni általában napközben, amikor sütött a nap, este meg egy kis pulóver kellett, de laza öltözékben simán elvoltunk. Úgyhogy ott is érdekes volt, jó volt, meg szépek voltak a fények, de hát mondjuk azért nem egy nürnbergi vagy egy salzburgi vásár, vagy pláne nem egy bécsi vagy egy budapesti, ezért itt még hogyha nincs annyira hideg, de este van, akkor is jól esik a meleg tea vagy a forralbor, ki mit ihat. Jó pár egzotikus karácsonyi vásárt is láttam. Egyébként számos helyen a világban, a plázákban nagy karácsonyi akciókat hirdetnek. New Yorkban még nagyon érdekes a karácsonyi készülődés. A Fifth Avenue-n, az 5. sugárúton, meg a környékén, ugye minden díszbe öltöztetnek, a kirakatokat gyönyörűen megtervezik. Jó pár épület falára fényfestést varázsolnak, és ami még nagyon tetszett, hogy a Rockefeller Center előtti tér tényleg megtelik turistákkal. Én mindig azt láttam a tévében, hogy hát ott a nagy sztár meg a kedves partnere éppen ott egymagában korcsolyázik, esetleg még 2-3 párot korcsolyázik a Rockefeller Center melletti téren. Hát a valóság az az, hogy irgalmatlan tömeg van, rengetegen limitálják, hogy hányan mehetnek korcsolyázni, mert mindenki ott szeretne az egész világ korcsolyázni, és hát már magára a térre nehéz bejutni, szilveszterkor meg egyenesen szinte lehetetlen. Attól még ott van a világ legkíresebb karácsonyfája a Rockefeller Center előtt. Azt látják talán a legtöbben a világban, a különböző felvételeken, meg videókon, meg közvetítések során. De hát ez is elképesztően érdekes, hogyha ide látogatunk. Megmondom, egész New York lüktet, ilyenkor irgalmatlanul sok turista van. Meg az amerikaiaknak sokszor inkább a vásárlás az, ami a karácsony jó pár esetben. És van a sláger termékek, az volt az érdekes, hogy többször is voltam decemberben, voltam úgy, hogy karácsony szilveszter időszakban is New Yorkban, és van ilyen sláger termék, és akkor megrohamozzák a sláger termékért az üzleteket, és akkor általában hiány lesz, és akkor úristen, hogyha én nem viszem haza azt, amit mindenki más, akkor nem tudom, elvonási tünete lesz a gyereknek, vagy nem tudom, mi a dolognak a nyitja, ez persze csak vicc volt, de valójában tényleg vannak mindig olyanok, amiket így be akarnak szerezni nagyon-nagyon sokan. A New Yorki Bryant Parkban van a téli falu, Winter Village, és ez is gyönyörű, ez is elképesztő, és ha a bódék számát nézzük, meg az értékeléseket, akkor valóban ezt nagyon-nagyon szeretik itt a környéket. De Londonban is van karácsonyi csodavilág, a Müncheni Marienplatzról pedig már meséltem, az meg nagyon-nagyon régi, úgyhogy a New Yorki nagy vásár is benne van azért a legjobbak között, tehát attól függ, hogy mit nézünk, amikor mondjuk voksolunk, hát az, hogy hányan voksolnak mondjuk, hát hogyha igazából valahova többen látogattak, mert többen laknak, többen élnek ott, akkor többen fognak voksolni, mert nem biztos, hogy a másik karácsonyi vásárt is megnézik, úgyhogy nyilván azért ezek nem reprezentatív kutatások, de azért annyit mutat, hogy ha már valamelyik karácsonyi vásár ugye mondjuk a 10 legjobba bejut, vagy pláne meg is nyeri valamely listán, akkor az annyira rossz választás nem lehet, akárhol vagyunk, és akár hol is élünk, mert akkor az már szórakoztat minket, az már látványos, az már szép, és valóban gyönyörű lehet minden itt eltöltött perc, és hogyha nem vásárolunk semmit, még akkor is jól érezhetjük magunkat. December 31-éig tart Maribor karácsonyi program sorozata, és itt állandó koncertek várják azokat, akik ide látogatnak a karácsonyi időszakban, de általában is meséltem már ugye arról, hogy Zágrábban én már karácsonyoztam, és valóban a szlovéniai, meg a horvátországi karácsonyi vásárok is azért ugyanúgy izgalmasak és érdekesek, mint akár egy pozsonyi látogatás. Pozsonyban mindig palacsintát ettem, ilyen libamáj krém-szerű valamivel volt töltve, és állandóan ezt tettem, nekem az volt a nagy kedvencem. De a loksa, ugye a krumplis lepény is olyan, hogy kihagyhatatlan szinte. Van a libahúsos loksa, van mákos, van káposztás, de túróval is meg lehet töltetni. Tehát a loksát az bármivel megtöltik, amivel csak szeretnénk. Meg hát vannak almás rétesek, azok ismertek itt a pozsonyi vásárban, meg a fahéjas rétesek, sőt van almás fahéjas rétes is, úgyhogy lehet ezt még fokozni bőven. Érdekes az is, hogy ha a főtértől egy kicsit a Prímási palota felé elmegyünk, akkor ott mellette látjuk azt, hogy gyönyörű karácsonyfákkal találkozunk, több tucatnyi karácsonyfával. 36 pozsonyi iskola vállalkozott arra, hogy az ő tehetséges diákjai azok majd ezt gyönyörűen megcsinálják, és ez sikerült is. Sokszor van program itt, úgyhogy nem fogunk unatkozni, hogyha Pozsonyba ellátogatunk még, akár itt így az utolsó hétvégén. Zágrábról, Opatiáról már meséltem, Horvátországról, meg hát Szlovéniából ugye említettem Maribort, ahol az egzugos utcák varázsa elkápráztat minket, és romantikus estéket tölthetünk el az itteni utcákon, de Ljubljana meg a fények fővárosa nevet illesztettem, hát magára, meg hát a PR szakemberek nyilván rá, mert hogy olyan gyönyörűen kivilágították az óvárost, hogy valóban mesebeli. Egy helyi művész készítette az idei dekorációt, és rendkívül egyedire sikerült, tehát hogyha Ljubljanában ellátogat valaki Szlovéniába, most még karácsony előtt, akkor valószínűleg tényleg mámulatba ejtő fényekkel találkozhat. De Pirán meg Portoros, a tengerparti városok is télen is elbűvölőek, a sajátos adventi hangulata van ezeknek. Hát persze fenyőfát itt is állítanak. Nincsen annyira meleg, de nincs is hideg, úgyhogy azért zord telekre itt ritkán kell számítani. Szabadtéri koncertek szórakoztatják a látogatókat a történelmi főtereken, és még Habzóbor fesztivált is tartanak így decemberben, tehát valaki ide látogat, akkor sem fog unatkozni, még akkor is, hogyha most a fürdésre nyilván nem lesz módja, vagy hát lesz, csak akkor szerintem nagyon edzetnek kell lenni. Hát láttam, hogy már Finnországban 6 fokos vízben is embereket fürdeni. De hát a karácsonyi vásárok hangulata az más, meg általában a vásárok is másról szólnak. A készülődésről szólnak, hogy egy kicsit lélekben is felkészüljünk az ünnepre, és aztán a családi körben együtt egy picit megnyugodjunk a szeretet ünnepén, és boldogan, békében karácsonyozzunk. Ez az utolsó hétvége karácsony előtt, mindenki gondolom készülődik, és az egész világ jelentős részben legalábbis így van ezzel, mert hogy nem csak a keresztény kultúrkör ünnepli a karácsonyt, vagy legalábbis vesz át szokásokat, hanem még Ázsiára is komoly hatással van mindez, és amikor ugye egyébként egy nem keresztény országban jártam, és nagyvárosokban, ahol volt turista forgalom, megfordultam, ott is azt tapasztaltam, hogy az áruházak roskadásig megteltek áruval, és ugyanúgy ott vannak a fenyőfák, Tájföldön műfenyőket állítottak fel a nagy bevásárlóközpontok bejáratánál, de Hongkongban, vagy éppen Shanghaiban is beöltöztették a nagy bevásárlóközpontokat, és valamilyen módon azért tényleg így a mai világban már minden hat mindenre, miként Budapesten is lehet kínai új évet ünnepelni jó pár helyen, úgy itt is a keresztény kultúrkör alapvetően vallási ünnepe már, mint a szeretet ünnepe megjelent nagyon sok helyen, és mint ajándékozási időszak, meg bevásárlás, hát úgy meg talán az egész világon. És mindez igaz egyébként persze az Egyesült Államokra is, bár hozzáteszem, hogy itt 24-én dolgoznak, és egyébként én azt láttam, hogy 25-26-án is jó pár üzlet nyitva volt. A hálaadás ott a legnagyobb ünnep talán, ami ilyen teljes össz-amerikai ünnep, ott az Egyesült Államok területén, és utána következik a karácsony, aminek jelentős része persze a bevásárlás, meg az ajándékozás, és arrafelé ugye még a télapó hozza az ajándékokat. Hát ez is érdekes, hogy mikor, hol, ki hozza az ajándékokat, és egyáltalán hogy is van ez. Nagyon sok helyen a világban télapó hozza ilyenkor, vagy a Mikulás, vagy bármi más hozza az ajándékokat, tehát inkább ugye karácsonyapó, vagy sorolhatnám tovább, tehát nagyon sokféle módon személyesítik meg a nagy ajándékosztót. Mi ugye gyerekkoromban úgy tanultuk, vagy azt mondta nekem apám, hogy hát a Mikulás az 5-én este, 6-ára virradóan helyezi el a cipőkbe az ajándékot, meg az ablakba, és ilyenkor a Jézuska hozza az ajándékot. De ha azt megnézzük, hogy akár csak átlépjük az országhatárt, jó pár helyen már más hagyományok is élnek, és hát rengeteg hagyomány keveredik persze, hogy melyik napon ajándék van, ahol 6-án befana a jóboszorkány hozza, például az olaszországi területeken vízkeresztkor az ajándékokat, van, ahol 1-én hozza, például a fagyapó a meglepetéseket, és van, ahol minden nap kapnak a gyerekek valami kis apróságot. Persze jó pár helyen turisztikai szempontból is azért rászerveztek a nagy ünnepség sorozatra, ilyen például Rovaniemi. Rovaniemi egy kis település Finnországban, Lapföldön, és miután Amerikából Európába visszagyűrűzött az a legenda, ami szerint a lapföldi, a Mikulás, hát ők meg is mutatták utána a turistáknak, hogy ugyan már hol lakik a Mikulás. Volt olyan időszak, amikor Budapestről különjáratú repülőgépekkel lehetett elmenni a Mikulás otthonába, és rendkívül népszerűek voltak a járatok. Ez december, azt hiszem, hogy 5-én, 6-án, 4-én ment, volt, amikor több járat is ment, aztán szerte a világban divattá vált ellátogatni erre a területre ilyenkor decemberben. Pont idei hír, hogy hát november végén meg december elején még nagyon aggódtak, hogy nincsen hó, pedig a husky szánkózás meg a rénszarvas szánkózás az nagy divat errefelé, és hát úristen, mi lesz, hogy lesz? Nos, hát aztán esett hó persze, úgyhogy most már gyönyörű a Mikulás háza is. Egyébként ami érdekes, hogy amikor repülővel jövünk Rovaniemibe, Finnországba, vagy a Lapföld fővárosába, akkor felülről rénszarvas formát látunk. Ezt később mondták el nekem, amikor már leszállt a repülőgép, visszafelé, mert pont nem ablak mellett ültem, úgyhogy annyira nem tudtam megcsodálni, de hát valószínűleg magamtól soha nem találtam volna ki, hogy rénszarvas formájú a település, de állítólag, amikor a második világháborúban tényleg porrá bombázták és megsemmisült a lakóházat túlnyomó többsége, aztán újjáépítették, akkor belevettek egy ilyen rénszarvas formát, és így csinálták meg az újabb házakat már. Nagyjából 60 ezeren laknak itt, Finnország 13. legnagyobb városa Rovaniemi, és itt találjuk a sarkörön Mikulás falvát, mert hogy a legendát megcsinálták úgy, hogy felépítették a Mikulás házát, mellette felépítettek 3 vagy 4 ilyen éttermet, kiszolgáló létesítményt, a Mikulás postáját, és itt, hogyha valaki meglátogatja a Mikulás házát, akkor sorba állhat persze. Nagyon jól megcsinálták a belső dizájnt, fából készült minden, és belül pedig órák vannak mindenhol. Egy kicsit így az időtlenségre akartak utalni, és ez bevált. Tehát valóban egy kicsit misztikus lett az egész, fel kell menni utána az első emeletre, ott egy kivetítő mutatják, hogy éppen a Mikulásnál ki van benne, és mit csinál. Hát én egy picit azért megijedtem, amikor idáig eljutottam, mert láttam azt, hogy a Mikulás mindenkitől azt kéri, hogy énekeljen meg, táncoljon, és hát egy picit összeszorult a gyomrom, hogy szerintem valamennyien rosszul járunk, hogyha ezt tőlem is megköveteli. Minden esetre, amikor bejutottunk, akkor nagyon örült annak, hogy én azért valamelyest beszéltem még finnül, hát most már sokat felejtettem azóta, de még mai napig tudok pár kultikus mondatot, hogy minő olyan unkarolányan ulóppél az opiszkelia, hogy szegény magyar egyetemista vagyok, meg hogy segítsetek, tehát ilyeneket ezzel el tudok mondani, és az az érdekes még az egészben, hogy Finnországnál ez a turisztikai központ, ez a Mikulás falva lényegében decemberben nagyjából olyan mínusz 10-15 fokos hőmérsékleteket szokott hozni, és idén pedig azért melegebb volt eddig jóval. De egy alkalommal, amikor itt jártam, akkor mínusz 18 fok volt a hőmérséklet. Amikor elindultunk, akkor egy ilyen nagyon kemény bakancsot vettem, legalábbis azt hittem, hogy ez nagyon jó, már hát ez nagyon meleg, és amikor ott voltunk, akkor mondták, hogy nagyon szép minden, de akkor az egészet most itt levesszük, elhelyezhetjük egy zsákba, és akkor adnak rendes termoruhát. És az ott tartózkodásunk idejére tényleg adtak egy termoruhát, úgyhogy én ezt a bakancsot szépen behelyeztem a kis leadandó cuccok közé, és felvettem azt a normális ruhát, ami valóban olyan volt, hogy tényleg játéknak tűnt hozzá a korábbi felszerelésem, és olyan cipőt kaptam, ami valóban alkalmas volt arra, hogy melegítsen. Tehát nagyjából úgy képzeljék el, mint hogyha azt mondom, hogy oké, akkor most nekiállunk követ fejteni, és akkor ilyen kis Bobby markolóval ott elmászkálunk, hogy majd valami lesz, majd megérkezik a nagy amerikai ezerszer akkora óriási gép, vagy orosz, vagy bármilyen, és akkor az elkezd követ fejteni. Tehát így ilyen játéknak tűntek a kis cipőcskéim, amit én bundacipőnek meg, mert nagyon komoly vakancsnak hittem, ahhoz képest, amit ott kaptunk. És hát kellett is, mert olyan irgalmatlan hideg volt, és valóban ebben nem fáztunk. És volt olyan pillanat, amikor egyébként pont a végén volt egy kis időszak, amikor még egyszer ellátogattunk Mikulásfalvára, mert hát ugye több napig ott voltunk, és hát nem csak egyszer elmentünk, aztán hazamentünk, hanem többször is kimentünk, és volt, amikor már pont leadtuk ezeket a nagy csizmát meg a ruhákat, és akkor úgy éreztük, hogy mintha megfagyna a lábunk, és gyorsan berohantunk az egyik étterembe, ahol egy kicsit illúzió romboló volt számomra, hogy egyébként az étteremben rénszarvas húst is árultak, ilyen kis húsgolyószerű valamit, és hát fura volt, mert hát mégiscsak ugye ott a rénszarvas, meg Mikulás, meg egyebek. Lényeg a lényeg, hogy Maga a Mikulás végül is nem követelte meg tőlem, hogy énekeljek, táncoljak, viszont remek képek készültek, és kint, amíg várakoztam, megnéztem, hogy még milyen fotók vannak, és lehetett látni, hogy hát ezt már régóta csinálják a finnek, lappok, és hát valóban Mikulásnak van mindenféle hírességgel, meg híres politikussal, meg amerikai elnökökkel fotója kint a falon, és az a durva, hogy mindenhol ugyanúgy nézett ki. Úgyhogy ebben tényleg rendkívül profik az itteniek. És utána, ha már kivártuk a sorunkat és találkoztunk a Mikulással, akkor bemehetünk a Mikulás postájára. Itt vásárolhatunk akár képeslapokat is, de azt ígérik, hogyha időben feladjuk, akkor postázzák is Lapföldi Mikulásos bélyegzővel ezeket a lapokat. Úgyhogy ez is érdekes volt. Plusz nagyon szépen megcsinálták a sarkört, hogy csináltak lámpákat pont a sarkörön, és lehetett látni, mert hát ilyenkor azért 11-kor kell a nap, és nem tudom, 2-kor már sötét van lényegében, vagy 2:30-kor, és lehetett látni, hogy a sarkörön ott végig gyönyörűen megvilágították azt a részt, ami a sarkör, hát egyébként nyilván nincs meghúzva, tehát ez egy képzeletbeli vonal, az egyenlítőt is csak Erik Kästner regényében lehetett végigjárni, bejárni, és görkorcsászhatott rajta a paci. Visszatérve egy kicsit ugye erre a Mikulás falva részre, hát szóval ez egy nagy élmény, és itt el lehet tölteni mondjuk egy 4-5 órát, lehet enni, inni, jól érezni magunkat, találkozni a Mikulással, ajándéktárgyakat vásárolni, aztán utána esetleg másnap még egyszer eljönni, de azért bőven van még attrakció, ami egy kicsit változatosabbá teszi az itt létet, hogyha több napra érkezünk. Ilyen attrakció volt például a Rénszarvas farm meglátogatása, meg az, hogy jogosítványt szerezhettünk rénszarvas hajtásra. Mai napig őrzöm egyébként, még ilyen új lenyomattal ott is kellett így rányomni, és ez egy jópofa játék persze, és hát láttam azt, hogy ugye az a rénszarvas szán vizsga, hogy felültetik az embert a rénszarvasra, és a rénszarvas hát igen, magától tud menni egy kört, és csinált egy ilyen kis félkört, ugyanoda visszajött, és hajrá. És hát én mondtam is, hogy jó, hát akkor azért ez nem annyira komoly dolog, és amikor ezt elmondtam, akkor lehetett látni a helyi lap vállalkozón, hogy most akkor meg fogja nekem mutatni, hogy mennyire könnyű vagy nehéz rénszarvast hajtani, úgyhogy indulás előtt, amikor már fönnültem a szánon, akkor egy kedveset belecsipett a rénszarvas fenekébe, mire mind a mesefilmekben így felágaskodott a rénszarvas, és iszonyatos gyorsan elkezdett menni, de olyan gyorsan szaladt, hogy én azt hittem, hogy le fogok esni a felénél, mert így repültünk, mint a Mikulás szánja szinte, és úgy ment egy kört, hogy megijedtek olyan, hogy na, te jó ég, többet soha nem fogom azt mondani, hogy ez igazából nagyon egyszerű történet, meg a turistáknak a kedvéért csinálják csak ezt az egészet. Aztán épségbe visszaértem, és akkor így egymásra mosolyogtunk a rénszarvas farmos bácsival, hogy na most akkor nekem megmutatta, én meg azért mosolyogtam, hogy na én meg túléltem. Tehát el is magyarázta egyébként az elején, hogy nem tudom, balra húzom az istrángot, akkor balra megy a rénszarvas, ha jobbra húzom, akkor meg jobbra megy, tehát nem annyira bonyolult, de az igazat megvalva, én semmit se húztam, hanem a rénszarvas rohant magától, de olyan sebességgel, hogy komolyan így a kanyarba azt éreztem, hogy le fogok borulni, de aztán végül is meglett a rénszarvas jogosítványom is, úgyhogy ilyet is sikerült szereznem. Ami még érdekes volt, hogy a rénszarvasok nagyon szívós állatok, és tetszett nekem az, hogy barátkozóak, úgyhogy nyugodtan meg lehetett simogatni, gyerekekkel is ott oda lehet menni, és valóban nagyon szelidek. Rögtön itt a rénszarvas farmon volt egy sámán kunyhó, és ott elmagyarázták, hogy miként hisznek a szelekben, meg sok minden másban is, még a lappok közül páran, bár hát leginkább már csak a turisták kedvéért mondják, hogy milyen is volt régen, amikor a sámánok, táltosok, azok a regős énekeket elmondták. Egyébként sok mindenben hasonlítanak a mi régi regős énekeinkre, az itteni énekek, azt hallottam itt dalamvilágában, és ez is érdekes volt. Ezt még elmagyarázták, és ide is eljött a Mikulás még egyszer, úgyhogy a gyerekeknek itt öröm volt minden perc. Aztán nagyjából ennyit tudott a rénszarvas farm. De a rénszarvas farmon, meg a Mikulás falván, meg a Mikulás postán, és az éttermen, meg a Mikulás házán kívül is van még látnivaló itt Mikulás falván, meg Lapföldön, ahová egyébként a legtöbb turista az december 6 és december 31 között érkezik, és ez pedig a Husky Farm. És a Husky Farm az olyan szinten jól megy, hogy amikor a koronavírus járvány idején már félő volt szinte, hogy be kell zárni a Mikulás házát, mert annyira gond volt a fenntartással, akkor pont a Husky Farm tulajdonosa volt az, aki egy kis tőkeinjekcióval megmentette Rovaniemi-nek ezt a csodáját. A Husky Farm azért is megy, mert hogy sokan szeretnek mai napig fajtatiszta huskykat vásárolni, és a huskyk egyébként pedig tündérjen jól néznek ki, és rengeteg turista meglátogatja ezt a farmot, és nézegeti a kis huskykat. Elmagyarázták nekem, hogy van olyan, amelyiknek kék a szeme, van olyan, amelyiknek barna, de olyan is van, amelyiknek az egyik szeme kék, a másik barna, sőt olyan is, amelyiknél a kéknek meg a barnának az árnyalata egy szemben felfedezhető, úgyhogy csak a huskyknek a szemeit nézegettem ott hosszú percekig, hogy melyik milyen és hogy miért találok. Rendkívül érdekes volt. És az is fura volt, hogy elmondták, hogy általában 10-12 kutyát tesznek egy szán elé, és az elején mindig a nők vannak, a szukák, mert hogy ők az okos kutyák, és a férfiak azok pedig hátul vannak, ők az erőkutyák. És az erőkutyák húzzák a szánt, a szán pedig arra megy, amerre a lányok akarnak menni. Úgyhogy igazából ez is nagyjából így működik, a huskyknál, és a huskyk egyébként rendkívül gyorsan tudták vinni a szánt. Az volt a különbség, hogy a rénszarvas szánnál egy rénszarvas volt, és én magam hajtottam, itt pedig több husky volt egy husky hajtó, és akkor mögé be lehetett ülni, és jó pár embert, tehát több embert is elbírt a szán, és akkor itt mentünk gyorsabban, lassabban, hogy így, hogy úgy. És nekem mindig fura volt az egyébként, amikor ugye a sarkutató történetet hallottam, hogy hát azért ért oda ugye Amundsen, mert hogy ő huskyval ment, és akkor a nagy versenytársa pedig rénszarvas szánon, és akkor a huskyk jobban bírták, mint a rénszarvasok, és akkor érdekes volt nekem, hogy hát igen, biztos, hogy jobban bírják, mondjuk egy rénszarvas elhúzott engem egy darab szánkóval, huskyból meg kellett 12, de az is igaz, hogy azok meg gyorsabban mentek, meg több volt. Úgyhogy itt aztán rénszarvassal is, meg huskyval is találkozhatunk, de a Husky Farmon rengeteget tanultam a huskyk életéből, ami azért volt nekem érdekes, mert ekkor apámnak is volt, még élt apukám, és neki is volt huskyja. És Ricknek hívták, és tényleg hát kezelhetetlen kutya volt egyébként, de végtelenül jóindulatú és kemény kutya, de ugye egyébként, tehát, hogyha elment, akkor utána kellett menni, tehát magától nem jött haza. Ezek a huskyk már jobban figyeltek arra, hogy mit mond a vezénylő, és amikor véget ért a husky szánkózás, akkor megmutatták, hogy hogyan esznek, és lehetett látni, hogy ők tényleg éhesek. Tehát itt a hidegben szánkót húzva annyira megéheznek, hogy kiszorták nekik az ennivalót, és rávetették magukat, de tényleg és kész, vége volt, nem volt egy darab se benne a tálkában. Tehát itt nem volt az, hogy na majd akkor megeszi-e a kiskutyám ezt, vagy nem eszi meg, hanem pillanatokon belül megettek mindent a huskyk. Ez is nagyon-nagyon tetszett, és hát a huskyk simogatása, rénszarvas simogatása, Mikulás falvának a meglátogatása, ez pazarélmény volt. És volt még egy, ami nekem nagyon tetszett, mert mondom, rengeteg mindent lehetett csinálni, tehát ahhoz képest, hogy párnaposak általában ezek a Rovaniemi Mikulás látogatások, meg a lapföldi túrák, nagyon sok minden belefért. Ilyen volt a motoros szánkózás, ami azért érdekes, mert motoros szánkózni élmény, de nem csak azért volt élmény, mert vezetni jó dolog. Nem volt olyan durva, hát most ha valaki felmegy a Hargitára, Erdélyben lehet motoros szánkózni, a kedves barátom mondta, hogy hát neki nagyon kemény élmény volt, mert egyszer elrontotta, hirtelen mozdulatot vett, és emiatt beleesett egy nagyjából olyan 1 méter 30 centi mély ilyen hógödörbe, és akkor onnan a járgánnyal együtt ki kellett szedni, úgyhogy ő annyira nem élvezte, de azzal együtt itt nincsenek ilyen nagy szintkülönbségek, itt viszintes terepen viszik a vendégeket Rovaniemi mellett, és annyira gyorsan sem megyünk. Hát ha valaki akarja, és a legelején van, akkor így jobbra beelőzhet, de általában a szűzhavon ott hamar elsüllyed, és mindig a kitaposott résznél kellett menni, tehát ha valahol volt egy nyom, akkor azt a nyomot kellett tartani, és egy ilyen konvojba mentünk, és mivel hogy az első az nem ment a vezető túlságosan gyorsan, ezért olyan nagy száguldások ról nem tudok beszámolni, hogy fú, hát olyan motoros szánkó volt, hogy ihaj-csuhaj, de azzal együtt is hát kellemesen el lehetett vezetgetni, és az egészben nem ez volt a legszebb, mert szép dolog a motoros szánkó, megtanultuk vezetni, jaj, de jó, most már ezt is tudom, bár erről nem kaptunk papírt, mint a rénszarvas hajtásról, a rénszarvas hajtási igazolványt, de A legjobb az egészben az volt, hogy nagyjából egy fél óra motorosszánkozás után este, nem tudom, 8-9 tájban megálltunk egy tisztáson. Minden persze teljesen sötét volt, még a reflektorokat is lekapcsoltuk a motorosszánkon, vagy kis fényszorokat, és felnéztünk az égre. Álomszerű volt, annyira meseszép volt az, hogy gyönyörű csillagok sokasága ott volt szinte a tenyerünkben, tehát sehol másutt a világon nem láttam, hogy ennyire közel lennének látszólag a csillagok. Tehát olyan erős volt a fényük. Ugye itt nincsen smog szinte, nincsenek nagyipari üzemek, itt kristálytiszta levegő, hideg van, emiatt olyan erősen lehetett látni a csillagokat, hogy mámorító érzés volt. A sivatagba tapasztaltam még hasonlót, amikor a Szaharában fölnéztem, és akkor is közel voltak a csillagok, de itt a sarkkörön, itt sokkal inkább közelebb voltak, és sokkal élénkebb, erősebb volt a fényük látszatra. És ez is nagyon-nagyon tetszett. Vannak olyan időszakok egyébként, amikor a sarki fényt is lehet látni, de hát manapság már ugye Magyarországról is lehetett látni sarki fényszerű jelenséget, hiszen ez lényegében a napszél. Minden esetre fotót mindenhol látunk, meg képeslapot is lehet vásárolgatni itt Rovaniemi környékén, meg Lapfolt környékén, ami a sarki fényt ábrázolja. Amikor a legnagyobb túrán, a többnapos túrán itt voltam, akkor sarki fényt ugyan nem láttunk, viszont a csillagoseget soha nem fogom elfelejteni, mert annyira hihetetlennek tűnt, hogy ilyen közel vannak a csillagok, amelyek egyébként szinte végtelen távolságban vannak. Utána visszamentünk a szálláshelyre, egyébként bőven van a legkülönbözőbb szálláshely Rovaniemi környékén. Szállodában laktunk, ahol meg lehetett kóstolni a helyi specialitásokat az étterembe. Rénszarvasból sok mindent csinálnak, de az ecetes heringek, meg ecetes halak, meg a halételek is rendkívül divatosak errefelé. Úgyhogy van miből választani. Alkoholhoz egyébként alapesetben speciális boltokban lehet hozzájutni, tehát minden élelmiszerboltban nincsen alkohol, hanem külön boltok vannak. Amiatt is, hogy azért sok esetben a lappok nem bírták az italt, és emiatt azért nekik nagyon negatív érzésük van az alkohollal kapcsolatban. Nem véletlen, hogy egész Finnországban azért jellemző, hogy nehéz alkoholhoz jutni. Emiatt van az, hogy például a finn észtkompok hosszú ideig úgy működtek, hogy ki se szálltak a finnek Észtországba, hanem ott lehetett venni innivalót, aztán szépen bevásároltak, megitaloztak, és akkor visszamentek. De hát most Lapföldön nem is arról szólt a történet, hanem a Mikulásról, amikor kint jártunk, és általában az egész december erről szól. Rengetegen érkeznek ide Franciaországból, Németországból, de az Egyesült Államokból főleg, hogy találkozzanak a Mikulással, utána elmenjenek a rénszarvas szánnal szánkozni, aztán a Husky Farmmal is jól érezzék magukat majd. Meg hát az is érdekes, hogy olyan sok program lehetőség van egy látszólag kicsi városban, hogy elröppen a két nap. Szánkózni is lehetett. Gyerekkoromban szánkóztam előtte utoljára, hiszen manapság már Magyarországon ezek a klasszikus szánkó terepek, ezek megszűntek. Hát ma már síelünk, vagy nem csinálunk semmit, de hogy szánkózzunk. Hát lehet persze dombokat keresni, ahol a gyerekek vannak többségében, de olyan felnőtt szánkózás, hát olyan nem nagyon van. Hát itt elvittek minket egy olyan dombra, hogy nyugodtan le lehetett menni a szánkóval, és jól éreztük magunkat a végén is, mert nagy, hosszú, kifutó lehetőség volt, tehát nem az történt, hogy biztos, hogy ráborultunk a jeges hóra, és ezt is lehetett élvezni, bárhány évesek is voltunk. Úgyhogy tényleg nem pusztán a gyerekeknek érdekes Lapföld, Mikulásfalva, meg Rovaniemi, és természetesen mindenhol a kicsik ajándékot kapnak, csokoládét bőven, helyi csokoládét is, meg mindenféle mást, és a rosszak se kapnak virgácsot, úgyhogy nem érdemes, hogy ez visszatántorítsa a látogatástól azokat, akik úgy érzik, hogy ők csak virgácsot kapnának. De hát Lapföld, Rovaniemi csak egy a sok karácsony előtti szép helyek közül. Itt olyan klasszikus karácsonyi vásárral nem találkoztam, tehát voltunk benne a főtéren, volt egy-két szép bódé, lehetett kapni helyi specialitásokat, de igazán szép karácsonyi vásárok nem itt vannak, ez nem erről szól, ez ugye a Mikulásfalváról szól, a karácsonyi vásárok közül a legszebbek, főleg a német nyelvterületeken vannak, Kölnben, Münchenben, Frankfurtban, Bécsben, hát a bécsi vásár is legendás, de nálunk is, ugye hát díjat is nyert a Bazilika vására, meg a Vörösmarty tér is híres, és hogyha a Gráci vásárt megnézzük, akkor is azt mondjuk, hogy ez gyönyörű, a Strasburgi vásár is nagyon szép, úgyhogy ezeken a területeken rendkívül szépek a karácsonyi vásárok, repülőre se kell ülni, hogyha ezeket akarjuk meglátogatni. Hölgyeim és uraim, önök a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Nagyon boldog karácsonyt kívánok valamennyi kedves hallgatónak. Viszont hallásra!